Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. Kis Tamás madarásszal fogok beszélgetni, akivel kijöttünk ide a rekultivációs tó partjára, és egy elég hosszú sétát tettünk itt a tó körül, miközben figyeltük az itt kialakult élővilágot. Tamás, sok szeretettel üdvözöllek.
Üdvözöllek én, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Gondoltad volna, hogy kialakul egy ilyen élőhely, amikor itt 2 évvel ezelőtt csak a markológépek jártak?
Hát ahogy mondod, 2 évvel ezelőtt, mikor a markológépek itt jártak, már akkor is azért lehetett látni itt madarakat. Ugye ahogy megjelent a víz, vízhez kötődően a vízi madarak azok egyből észlelték, hogy hát itt lehet táplálkozni. Nyilván akkor még többnyire esetleg a szerves anyagból, azóta most már az itt kialakult élővilágból próbálnak profitálni.
Hányféle madarat lehet itt látni?
Jelenleg olyan jó 15-16 ilyen vízi madár faj, ami megfigyelhető, de bő 2 héttel ezelőtt jóval több madár volt. Aki erre jár, biztos látta a kócsagokat, voltak hattyak is, tényleg ilyen 10 pár kócsag, 10 pár gém, rengeteg 150 dankasirály. Ez nyilván akkor nagyon látványos volt, most már kicsit kevesebb madár figyelhető meg itt, de most is azért van egy jó 40 dankasirály. Ott a költőszigetünkön ott áll egy szürkegém, a csérek, szerkök itt vadászgatnak, úgyhogy most is van bőven azért látnivaló.
Mi tehetnek itt a madarak? Vannak ebben a tóban halak?
Vannak, és valószínűleg 2 héttel ezelőtt azért is volt itt ilyen sok madár, mert akkor ugye a nagyon nagy meleg miatt kicsit a víz, úgymond ez a sekély víz, ami ilyenkor jellemző a sekély vizekre, kicsit megbudjan. Volt ez a nagyon nagy erős szél, fölkapta esetleg az iszapot a víz aljáról, és ez miatt kicsit oxigénhiányos állapotba került az egész. Ekkor a halak följöttek pipálni, és nyilván ezekre a szenvedő, haldokló halakra megjelentek a ragadozó madarak, tehát a kócsagok, gémek.
Hova lettek innen most ezek a kócsagok, gémek? Itt a környéken van valami hely, ahol szeretnek még lenni?
Van fészkeltelep a környéken, egész pontosan a Harkötönyi Harkatavon van egy kócsagtelep, de hogy ezek honnan jöttek, sajnos nem tudom megmondani, mert gyűrű nem volt rajtuk éppenséggel. Valószínűleg esetleg Szegedről, vagy a Kolontóról, ott, ahol nagyobb telepek vannak ott. Ilyenkor, mikor már vége van a költési időszaknak, ilyenkor azért vándorolnak jobbra-balra, nézegetik azokat a helyeket, ahol éppen megfelelő táplálék mennyiség van. Ugye ide lejöttek, megtalálták, kiették lényegében a halat belőle, és most, mikor már esetleg kezd visszaállni a tó, kevesebb benne a fuldokló hal, ilyenkor most már elmennek máshova is, keresnek máshol ilyen hasonló területeket.
2 héttel ezelőtt, amikor itt jártunk, nagyon-nagyon sokféle madarat láttunk. Egy részük itt marad Magyarországon, vagy esetleg várható, hogy ide visszajönnek még erre a tóra ebben az évben?
A vonulás az most fog beindulni, vagyis hát nyilván attól függ, hogy melyik fajról beszélünk, amik fönt fészkelnek éjszaka, mondjuk a parti madarak, azok jelenleg most már, ahogy szétnézünk itt is, ott is lehet látni egy-egy ilyen parton, ilyen kis, tényleg ilyen kis, innen messzül talán velébnek tűnő madarat, de nyilván ezek azért attól nagyobbak, ilyen kis parti madarak. Ők most már, az öreg madarak már itt vannak az Kárpát-medencében, és itt táplálkoznak, szedegetnek a különböző ilyen vízi bogarak lárváit, férgeket, szúnyoglárvákat, ilyeneket szedegetnek az iszap környékéről. Ők ugye már vonulásban vannak, a fiókáik még fönt vannak éjszakon, de ők is hamarosan megindulnak. Sirályok ugye, ezek is már kirepült madarak, mind amit itt látunk. Ezek egyelőre itt vannak a Kárpát-medencében, aztán majd, ha hidegebb lesz az idő, esetleg befagynak a tavak, akkor ugye ők is haladnak szépen délre, de olyan jelentős vonulást azért ők nem csinálnak. A gémek, kócsolók igazából ők is hasonlóan működnek. Ezek is, hogyha esetleg befagynak ezek a tavak, akkor lemennek mondjuk a folyóvizekre, ott, ahol nem fagy be, de aztán esetleg ők is lejjebb mehetnek. Aztán persze mondjuk a csérek, szerkők, azok egyértelműen mennek le Afrikába, tehát ők délre mennek. Most már lehet látni amúgy közöttük olyan fajokat, amik tényleg esetleg a fölött lévő északabbi országokba fészkelnek, ők már ugye a vonulás elején tartanak.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Kis Tamással, mégpedig azzal, hogy várhatóak-e ezek a madarak vissza a következő évben.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetésünket Kis Tamással, innen a rekultivációs, bár én jobban szeretem azt a nevet, hogy Jókaitó partjáról. Hát most kevesebb madarat látunk, viszont a Költőszigeten éppen ott áldogál egy szürke gém, ugye, ha jól látom innen?
Igen, egy szürke gém az, aki most éppen itt egyre úgy tűnik, mintha nagyon figyelne valamit, aztán mindjárt lecsap. Aztán mellette van 2 tőkésréce. Költősziget ugye a költés miatt lett elsősorban kihelyezve, de a költési időszak ugye vége van. Április környékén akkor a gólyatöcsök nagyon nagy lelkesedéssel elfogadták, 5 pár is ezen a 4 négyzetméteres kis költőszigeten próbálkozott. Nyilván aztán nem bírta mindegyik kikölteni a fiókáit, mert azért nem szeretik ennyire egymás közelségét, csak így hirtelen a költősziget megtetszett nekik. Aztán a gólyatöcsök után 1 pár küszvágó csír költött ezen a szigeten, meg 1 pár a másikon is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy maximálisan bevált a költősziget, és tervezünk a jövő terén még egy pár költőszigetnek a megépítését, kihelyezését, de amint látszik, ilyenkor is költési időszakon kívül is azért használják a madarak. Nyilván nem költés, hanem pihennek rajta, esetleg arról vadászgatnak, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy kihelyeztük ezeket a szigeteket.
Ugye az első évben, amikor ilyen kis föld szigetecskék alakultak ki a vízben, akkor ugye jött az esős időszak, és nagyon sok fészket elmosott.
Igen, a gólyatot csak azok így mond, tényleg elé megszívták, mert tényleg, ahogy te is mondod, ilyen 2-3 centire a víz felszínétől rakták le a tojásaikat ilyen kis kiemelkedő szigetekre, és aztán a tavalyi májusi nagy esőzés meghűsítette ezt a költést. Nyilván azért is helyeztük ki ezeket a szigeteket, ezek ugye mozognak a víz felszínén, tehát ezek emelkednek a vízzel együtt, úgyhogy ez ilyen veszély nem fenyeget.
Ugye, hogy halljuk, jönnek, mennek mögöttünk az autók, tehát viszonylag forgalmas helyen van ez a tó, de őket ez nem zavarja.
Igen, alapvetően a madarakat az állandósult zavarás az annyira úgymond nem zavarja. Tehát az, hogy itt mennek az autók, jönnek, mennek, mi is itt megálltunk igazából tényleg egy jó 30 méterre a madaraktól, ez őket nem zavarja, mert megszokták, hozzá vannak szokva. Ez olyan, mint mikor esetleg a halászatokon, vagy esetleg a, mondjuk a medgyesekbe ilyen karbidágyúval úgymond pár percenként egy nagy durranás elhangzik, és azt igazából egy-két nap alatt megszokják a madarak. Tehát tisztában vannak vele, hogy igazából semmi nem történik utána. Jó, persze egy pillanatra megijednek, de hozzászoknak igazából. Úgyhogy ez nem egy akkora tényező. Mi gondoltunk arra, hogy nyilván jó lenne ezt a látványt közelebb hozni az emberekhez, akár magas leseket építeni, vagy akár tényleg olyan tanúsfényt, ami olyan leseket, ami közelebb mennek a madarakhoz, de ezt mindenképpen csak úgy tudnánk kivitelezni, hogy ezért valamilyen kis takarásba menne ez a tanúsfény a parthoz akár közel is, mert az nem lenne egy rendszeres zavarás, tehát nyilván nem olyan lenne, hogy naponta itt több száz ember elmenne, hanem csak néha valaki elmenne, az nyilván zavarná a madarakat meg. Mikor kötöttek a csérek, én is oda mentem majd a partra, hogy majd csinálnak egy-két felvételt. Hát az volt az első, hogy a két szülő madár fölemelkedett a levegőbe, és jöttek, és szinte tényleg engem támadtak. Tehát csináltam olyan felvételeket, hogy akár egy ilyen 20-30 centire itt a videokamerától suhantak el, és közben ordibáltak. Tehát nyilván azért zavarja őket, hogyha olyan közel megyünk hozzájuk, de olyan helyeken, ahol rendszeresen szokottak lenni az emberek, például itt ezen a kis földnyelven, itt abszolút nem zavarja őket.
Nem csak madarak, hanem más állatkáknak is kezd ez a hely élőhelyévé válni. Milyen más élőlény lehet itt még?
A madarakon kívül, ami így úgymond izgalmasabb, hát az őz az igazából bárhol, ami ilyen sústjás rész van, ott az ő elfekszik. Ami talán jobb fajnak számít, az a vidra. Konkrét nyomait én még a tó környékén nem láttam, de annyira nem is nagyon kerestem, viszont innen nem messze, hogy itt van a Dongri csatorna. A Dongri csatorna rendszeresen közlekedik, ugye a Sóstó, a Csetényi part, meg itt a horgásztavak környékén itt vadászik. Ha ebben is lesz, majd ugye láttuk is, hogy vannak is benne halak, megtetszik neki, biztos, hogy ezt is rendszeresen fogja használni. Úgyhogy a vidra, meg hát nyilván különböző kétéltőek, ugye itt látszik is, itt van előttünk végig a terelőháló, ugye amit a békáknak a vonulását próbálta segíteni, úgymond, mert hogy június elején, amikor megindultak a zöld varangyok, ugye az ivadékok jöttek ki a tóból, és akkor mentek ugye a szárazföldre, az ugye viszonylag egy egyszerre történő dolog volt, és egyik nap arra ébredtünk, hogy itt az út környéke tényleg itt szinte feketé lett a varangyoktól, és persze, hogy mentek az autók százával, taposták el őket, úgyhogy akkor hirtelen itt a Nemzeti Park meg a Szélkiáltó is segítségével kihelyeztünk ilyen terelőhálót, leraktunk vödröket, és próbáltuk a vödrökbe koncentrálni a békákat, aztán reggelente lettek ők szállítva a biztonságosabb helyre.
A beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, mégpedig azzal a kérdéssel, hogy ugyanhova mehettek a békák. Erre a kérdésre a választ a következő blokkban fogják meghallani. Maradjanak velünk és hallgassanak egy kis zenét.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamás madarásszal, innen a Jókai-tó partjáról. Beszélgetésünket ott hagytuk abba, hogy békaterelő hálót kellett kihelyezni, mert ugye a békuskák megindultak, de hova is?
Ezt keveset tudják, hogy a békák nem föltétlenül a vízben élő állatok. Ugye két éltőekről van szó, ez az ugye azt jelenti, hogy élnek a vízben is, és a szárazföldön is meg tudnak élni. Alapvetően a szaporodásuk kötődik a vízhez, mert attól függ, hogy melyik kétéltőről beszélünk. Jelen esetben a zöld varany az alapvetően szárazföldi állat. Tehát a szaporodási időszakban, ugye március elején akkor elindulnak, odaérnek a vízhez, lepetéznek, és mennek is vissza az öregek. Aztán, mikor a fiatalok is kikeltek, kifejlődtek, ugye ebihalból kis apró kis békák, akkor azok a békák is megindulnak, és mennek be jelen esetben a városba. És ugye a városi kis repedésekbe, kerítések alatt itt ott tényleg élnek, és akkor éjszak előjönnek vadászgatni, és igazából így élik az életüket, hogy többnyire a városban vannak. Aztán, mikor elérkezik megint a tavasz, akkor megint megindulnak a vízhez, párosodnak, aztán mennek vissza a városba, és lényegében az életüket a szárazföldön élik. Én annó találkoztam a pirtói homokbuckásnak a kellős közepén zöld varangyal. Hát nyilván a szaporodni a legközelebb is, vagy a sóstó, vagy esetleg a pirtói nagytól az, ami útbe esett neki. Tehát az tényleg akár 3-4 kilométer is lehet, amit ilyenkor megtesznek.
Amikor két hete jártunk, egy gyönyörű pókot is láttunk. Megnéztük a férjemmel, ő egy karéjos pók, aminek az eszmei értéke 5000 forint. Van még ilyen különlegesség? Mit lehet tudni mondjuk erről a karéjos pókról? Mennyire gyakori ez itt felénk?
Hát a karéjos keresztes pók alapvetően az ilyen száraz vidékeknek a pókja, tehát itt a Magyarországon belül elsősorban homokhátságon található meg, ezért is van eszmei érték, ezért is védett faj, mert hogy nem elterjedt azért az egész országba. Nyilván itt a víznek van egy bizonyos élővilága, aztán a víz környéke az elég jelentéktelen így a természetvédelmi szempontból, egy nádas, sásos, ott a túlfelé bodzás, itt nyilván pionír növényekkel van tel itt a vízpart. Nyilván ennek is megvan a maga élővilága, de ezek többnyire nem jelentős, nem érdekes fajok.
Nagyon nehéz, mert nem tudjuk bemutatni, de amivel egészen biztosan találkoznak itt, hogyha kijönnek a hallgatók, aztán betyárkórónak hívtad?
Hát mint ahogy elmondtam, ezeken a frissen feltört felszíneken pionír növények, ugye azt jelenti, hogy a legelsőként megtelepülő növények jellemzőek, ezekre többnyire ugye az jellemző, hogy gyorsan el tudnak szaporodni, és általában, amikor már érik úgymond a terület, amikor már jönnek be az évelő növények, akkor ezek szép lassan kiszorulnak. Ugye a betyárkóró, igazából a teljes neve az, hogy kanadai betyárkóró, sajnos egy invazív faj, ami ugye nevében is van, Észak-Amerikából származik, de itt nagyon jól érzi magát ezeken a frissen föltört homoki vagy száraz gyepeken. Itt tényleg, ahogy szétnézünk, szinte ez a domináns faj, de hogyha ezt szépen lassan kezeljük, a területet hagyjuk, hogy befüvesedjen, és átvegyék az évelő növények a területet, akkor ez a faj szépen lassan ki fog szorulni.
Azt mondtad, hogy kezeljük a területet. Hogy lehet beavatkozni ebbe az ökoszisztémába úgy, hogy ne okozzunk kárt, vagy ne borítsuk föl?
Hát egyelőre fölbölteni nem is nagyon tudjuk, mert még nem áll be az ökoszisztéma, hogy ezt mutatja a halpusztulás is, tehát ez még egy elég instabil állapot. Itt szép lassan ugye még a szukcesziónak az elején járunk. Az adott élőhelynek a korához viszonyítva itt előfordulhatnak. Tehát nyilván egy olyan helyen, ami teljesen friss, olyan fajok fordulnak elő, amik gyorsan azt megtalálták, aztán amik szépen lassan ezt fejlődik, ezt nevezik szukcessziónak, hogy fontosan váltja egymást a növényzet, meg az állatvilág, egyre másabb és másabb fajok kerülnek itt elő.
Ezért is érdemes ide kilátogatni. Maradjonak velünk, még folytatjuk ezt a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk beszélgetésünket a Jókai tó partjáról Kis Tamás madarásszal. Említetted, hogy kezelni kellene, vagy lehetne ezt a területet. Mit értesz ez alatt? Mi lenne ez a kezelés?
Hát attól függ, hogy mi a célja a önkormányzatnak ugye itt az adott területtel. Hogyha magára akarja hagyni, nyilván a természet így vagy úgy, de magának vissza fogja hódítani teljesen, ahogy már most is ugye ez látszik. Hogyha nem szeretnénk mondjuk, hogy az egész benádasodjon, már pedig valószínűleg ez pár éven belül be fog következni, akkor nyilván rendszeresen elsősorban telente majd kell ezt a nádat írtani, vagy esetleg a bivajokat majd ide áthozni, hát nyilván ez majd korlátszódik, hogy mik a lehetőségek. Az egésznek a partját, nyilván a túlfejt ezt most se lehet bejárni, mert az tényleg annyira, hogy múltkor próbálkoztunk tényleg, hát nem derékig, hanem igazából jóval az ember fölé ér ott a nádas, meg hát a sás, meg mindenféle növényzet teljesen be van, úgymond súsnyásodva az egész terület. Nyilván, hogyha azt körbe akarják majd egyszer járni, akkor azt is karban kell tartani. Itt a Jókai út meg a vízfelület közötti felszínt, ezt is lehetne esetleg kezelni. Természetes fűmagkeverékkel, ami erre a területre alkalmas, az esetben lehetne vetni. Lehetne esetleg évente egyszer-kétszer kaszálni, de ez mind olyan dolog, hogy azért ezt jobban át kell gondolni, mégis pontosan mivel, pontosan, hogy mind kezeljük. Ezt tényleg szakemberekkel kell esetleg erről megkérdezni, de mondom, mind attól függ, hogy mit szeretnénk itt látni.
Hát az első madár, amit nekem itt megjegyeztem a nevét, meg amit itt láttam, az a gólyatocs volt. Tudsz még a gólyatocsokról mesélni nekünk valamit?
Hát amit most láttunk, azt is, hogy kergetik egymást, hát rájuk ez baromi jellemző, hogy állandóan kergetik egymást, mikor tényleg ugye oda költöttek a költőszigetre, és akkor is ültek egymás mellett, és folyamatosan próbálták egymást csipkedni, tehát így valahogy nem szeretik egymást, a közelségét annyira. Most is mennek négy egymás után, és akkor mindenki a másikat kergeti, tehát még ilyen fura népek. De ugye a nevében benne van gólyatocs, tehát a gólyához hasonló, nyilván egy kisméretű madarat kell elképzelni, adott esetben az embernek a térdéig sem ér, de ahhoz képest nagyon-nagyon hosszú lába van, hosszú piros lába, fehér teste és fekete szárnya.
Ők folyamatosan itt szoktak lenni egész évben?
Nem, hát ők is vízi gerincszerelekkel táplálkoznak, tehát télen, mikor ezek nem elérhetők a fagyott víz miatt, akkor ők is lemennek Afrikába, úgyhogy valószínűleg ilyen szeptember elejéig még lehet őket megfigyelni, de aztán már ők is eltávoznak innen.
Tervezett, hogy meggyűrűzöl esetleg egy példányt, hogy lássuk, hogy visszajönnek-e?
Voltak ilyen terveim, most már van színes gyűrűzés erre a fajra is. Nyilván fiókákat jelölnek, mert ilyenkor az öreg madarakat nem igazán lehet megfogni. Fiókákat mielőtt még kirepülnének a fészekbe, akkor lehet jelölni. Idén nem volt rá lehetőségem, de tervben véve igen.
Milyen más madárfajokat lehet majd megfigyelni az elkövetkezendő hónapokban?
Hát nem vagyok jós, de ugye a vonulás azért az állandó szokott lenni. Most elsősorban parti madarak vonulnak, úgyhogy inkább ilyen cankókat, liléket, partfutókat lehet majd megfigyelni itt augusztus második fel a szeptember eleje környékén. Még esetleg sirályokat, séreket. Utána, ahogy ugye hidegedik az idő, ezek a madarak többnyire elmennek délre, és jönnek helyettük az északról általában a kacsafélék. Tehát a tél folyamán, hogyha itt nem lesz teljesen befagyva, akkor valószínűleg úgy, ahogy tavaly is ilyen 150-200 lécés akár előfordulhat, de ezek nem csak tőkés lécék, hanem van köztük igazából akár 10 különböző récéféle és kanalas récék, fügyülő récék, barát récék, kontyos récék, nagyon sokféle réce itt elő fog fordulni.
Szerintem fogunk még hírt adni a tóról és az itt élő madarakról. Köszönöm neked a beszélgetést.
Én is köszönöm, viszont hallásra.